Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló-e mai vasárnap délelőttön ezen a helyen. Ezt az igét pedig írva találjuk Mózes első könyvében a második rész 8. versétől, ahogy hallhattátok azt a 23. versig a Biblia olvasás rendjén, különösképpen pedig a 8. és a 22. versben. Istennek szent igéjét Mózes első könyvéből a második rész 8. és 22. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És ültette az Úristen egy kertet Édenben napkelet felül, és abba helyezteti az embert, akit formált vala. És mondta az ember, ez már csontomból való csont, és testemből való test, ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. Eddig Istennek írott így. Krisztusban szeretett testvéreim, az, amit hallottunk a Szentírásból, az úgynevezett bibliai őstörténetek közé tartozik, ezek egyike, és az ember teljessé teremtéséről szól ez a bibliai történet. Vannak, akik mesének tartják ezt. Pedig nem más ez, testvéreim, mint egy mitológiai nyelvbe bújtatott igazság. Egy pillanatig, ha térjek vissza, még ha mesének gondolják is, sokan elfelejtik azt, hogy valamikor a mesét azt nem a gyermekeknek mondták, hanem a felnőtteknek. És azért mondták el, mert az igazságot szerették volna elmondani egy olyan rejtett nyelvbe, amely nyelv hordozni tudta azokat az érzéseket, amelyek felszabadították az embert. Ma már a mese az a gyermekek világába tartozik, teszem hozzá jobb esetben, ha olvasnak még mesét, különösen magyar népmesét ma a gyerekeknek. De tényleg gyermeki lélek kell hozzá, hogy az ember megértse azt, ami el van rejtve benne. Mert testvéreim, az igazság nagyon sokszor meghökkentő és érthetetlen. A világhírű festőnek Pablo Picasso-nak van egy képe, egy nagyon híres képe, az a címe, hogy Guernica. Amikor ő megfestette ezt a képet, a korabeli művészvilág felháborodott, és a korabeli műértők, ugyanis ha valaki előtt ott van ez az óriási mérvű tabló, ami nemrég került haza Guernicába, az Egyesült Államokból hosszabb idő után, a festő egy addig szokatlan megoldást alkalmazott ezen a hatalmas képen, állatokat és embereket, illetve romépületeket festett egymás mellé, és döbbenetes módon a végtagokat, illetve az emberi részeket, ezeket más képein is alkalmazta később, szétszórva, külön egy szem, külön egy végtag, valahol a képnek teljesen más részén szétszórva voltak, és megdöbbentek az emberek, hogy mi ez? És akkor a festő kiállt, és azt mondta, hogy látott-e valaki már bombázás után egy várost. Hogy ugye a szem külön van a testtől, meg egy végtag. Vajon nem egy prekoncepció az emberekben, hogy nem szeretik látni a valóságot? Tudjátok, milyen a pusztítás? Mondta ő. Ilyen. És ebben a szokatlan látásmódban vitte a kortársai elő a pusztításnak azt a hatalmas erejét, ami ott volt a kortársak szemei előtt, de amelyet épp azért, mert a gondolataik elkészítettek voltak, hogy a művésznek mit, hogyan kell ábrázolni, nem tudták magukba fogadni az igazságnak egy másként való kimondását. És vélet testvéreim, hogy így vagyunk most is, már olyan felvilágosult a 21. századi ember, hogy a Bibliának a mitológiai nyelvbe bújtatott igazságát nem akarja elfogadni, mert ő már olyan okos, bölcs és felvilágosult, hogy ezek a más nyelvbe, más gondolati kódba rejtett igazságok mesének tűnnek az ő számára. Mert testvéreim, az igazság néha meghökkentő és érthetetlen. És testvéreim, ahelyett, hogy zsigerileg elutasítanánk azt a történetet, amelyet hallottunk itt, most vegyük azt az alázatot magunknak, hogy egy kicsit nyissuk meg a fülünket, az értelmünket és a szívünket. Hogy mit is akar Isten üzenni nekünk e történet által. Mert ebben a történetben, mint a Szentírás egészében, benne van Isten nekünk szánt üzenete. Azt is mondhatnám, hogy az időszerű üzenete, remélem, hogy kibomlik a mai alkalommal. Mindenekelőtt, testvéreim, látnunk kell, hogy ma az individualista szemléletünket visszavetítjük akár a Szentírásra és a világ minden dolgára, és a Bibliára visszavetítve hajlamosak vagyunk úgy látni, hogy az embernek, még a keresztény embernek is nincs más dolga, mint hogy az ő személyes viszonyát lerendezze Istennel, illetve a személyes viszonyát lerendezze a másik emberrel. És azt gondolja az ember, vannak is ilyen vallási irányzatok, kegyességi irányzatok, hogy egyedül rendbe lehet tenni, vagy egyedül rendbe lehet lenni az Istennel, anélkül, hogy a világ megérintene bármilyen módon. Az Isten és ember és ember kapcsolata ilyen kisebb önzésé válik, amelyet ki kell simítani ebben a személyes viszonyban, aztán a többi az már kevésbé érdekes. És olvassuk ezt a szentírási történetet, és azt olvassuk, hogy ugye Isten megteremtett mindent, az Édenkertet elhelyezte az embert, ott megteremtett állatokat, növényeket, mindennek nevet adott, mai napig is az a neve, elhelyezte az embert ebben az új élettérben, és mégis valamit látott az Isten, amikor már-már befejezetnek tűnt a teremtés. És nem az ember látta meg, egy aprócska hiányt, hanem Isten látta. És ez a látásmód egy radikális látás volt. Hogy az Isten-ember kapcsolat hiányos önmagában, az Isten érezte így. És akkor azt mondta Isten, hogy nem jó az embernek egyedül. Ezért teremtett neki társat, olvassuk a Szentírásban. Ha csak a személy és Isten kapcsolatában képzeli el valaki az Istennel való viszonyát, akkor nem jó. Nem jó az embernek egyedül lenni. És ez nem a magányt jelenti, hanem ezt a kapcsolatrendszert az Istennel és a másik ember. Nem jó a férfinek egyedül lenni, pedig minden ott volt körülötte. Formált az Isten, az Úristen a földből mindenféle mezei vadat, mindenféle égi madarat, és elvívja az ember, hogy lássa, hogy minek nevezze azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve. Ott volt az élettér, körülötte minden, ugye? A kert fái, mindegyikről legyél, ott van középen egy, amiről ne. Olyan döbbenetes, testvéreim, hogy minden megvolt az ember körül. és mégis hiányos. Adott volt az élettér, ahol éljen. Adott volt az önmegvalósítási lehetőség az ember számára, hogy mindent a birtokába vegye, ezt a világot. Az övé legyen minden. És ez nem elég. Mert testvéreim, a kiteljesedés a világban, az Isten akarata szerint is önmagában nem elég sohasem az embernek. Társra van szüksége. Egy másik emberre. A másik ember nélkül nem elég. Nincs kiteljesedés, nincs megvalósulás. Nincs önmegvalósítás sem. A másik ember nélkül ebben a világban értelmetlenné válik sok minden, a jónak és a rossznak a fogalma. A hűség, a szeretet, vagy a megcsalás fogalma. Úgy is mondhatnám, hogy a másik ember nélkül üres az ember élete. Gondoljatok bele, legszuperebb autó, a legnagyobb ház, a legnagyobb vagyon mit érne, ha nem lehetne összehasonlítani a másikkal. Teljesen mindegy, hogy egy szobát lak be az ember, vagy 200-at. Csak a másikkal való összehasonlításban van értelme, a viszonyulásban mindannak, ami van. Legalábbis így érezzük, így látjuk. Míg a kivonulás, a magány is csak a világgal való kapcsolatban értelmezhető, hiszen az ember a világgal szemben akar magányos lenni. Nem olyan rég szóltam a sivatagi atyákról. Ők a világtól akarták elszakítani magukat. És ezt nem az ember látta meg és vette észre. Így olvassuk a Szentírásban, hanem az Isten látta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És ezért a kiteljesedés az ember életében az mindig a másokkal való kapcsolatban történik meg. A másik megjelenése, vagy így is mondhatnám, hogy a másság tudatosulása, és mégis Isten szerinti akarat a beteljesedés az embernek az életében. Tudjátok, ma március 8-a és nőnap van. De a nőnap csak férfi viszonylatban értelmezhető. Ezért húzza ki az a tudat e nap alól a talajt, amelyik egyik oldalon ilyen kötelességgé teszi, formalitássá elrendeli, mint ahogy erre volt is tapasztalat, ennek a kötelező megünneplését. Ez az egyik oldal, a másik pedig, amikor öntudattal pontosan ezt a nőiességet megtagadva, egy hamis öntudattal próbálják semmissé tenni ezt a napot, illetve ennek a jelentőségét. Gondoljatok bele, testvéreim, ha a nőnap kizárólag a nőké lenne, csak nők köszönthetnének nőket, mert ugye ez az övék. Lenne értelme ennek? Csak egy másikkal való viszonyban értelmezhető. A világ elbillen az Isten jelenléte nélkül, félrebillen. Hamis ideológiákkal. És nem látjuk helyén azt, amit az Isten adott az embernek, mikor megláttatja a hiányt, illetve megláttatja a hiány beteljesülésének gyönyörűségét is a másik oldalon. Isten jelenléte nélkül önmagába fordul minden, és jelentéktelenné válik. Mennyire más Amit itt olvasunk, testvéreim, ebben a történetben is alkotá az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből asszonyjá, és vivé az emberhez, és mondta az ember, ez már csontomból való csont is, testemből való test, ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Meglátni az egyedit. Azt, amit Isten nekünk adott. Ez az új, ez a gyönyörű lehetőség, ez az, amire rácsodálkozik Ádám. Ez már csontomból való csont és testemből való test. Ez az enyém. És Ádám rácsodálkozik Isten gyönyörű ajándékára, a testből való testre. Hadd mondjam, testvéreim, tudják, akik hosszú házasságban együtt élnek, a változó testnek a gyönyörűségére. Mert az az ideál kép él bennünk, hogy csak a fiatal, külső a szép. Meg kell kérdezni idős férjeket és feleségeket. Mennyire szépé tud lenni az évek múlásában mindaz, ami a külső szem számára láthatatlan. Mert az ember egy más szemmel nézi azt az ajándékot, az Isten ajándékát, aki ott van mellette jó és rossz napokban, és vállalja vele mindazt, ami az élet maga. Igazi gyönyörűség. Ha Isten ajándékaként tudunk arra nézni, aki mellettünk van, akik jelen vannak az életünkben, akkor Isten ajándékaként tudunk ránézni a feleségünkre, mint nőre, édesanyánkra, mint nőre, a lányunkra, mint nőre, nagymamánkra, testvérünkre, hittestvérünkre, munkatársunkra. Ők az Isten ajándékai nekünk. Nem csak nők úgy idézőjelben. És ha ezen a napon így látunk, így merünk látni Isten ajándékaként a másikat, akkor Krisztus szeretetében újra felfedezett örömként hálával állunk meg, hogy ők vannak, és nem csak vannak az egzisztálás értelmében, hanem hogy nekünk vannak. És hogy mi bennük vagyunk, az Isten megajándékozottjai. Egy szál virág, nőnapon is nem több, nem más, mint jel. Áldom az Istent, a feleségemért, a lányomért, az édesanyámért, a testvéremért, a szomszédomért, a hittestvéremért, azokért, akik itt vannak körülöttem, azokért, akinek szeretetéből sokat és sokféleképpen kaptam, mert egyedül nem lennék az, aki vagyok. Áldom az Istent, és rácsodálkozom az ő hatalmas szeretetére, hogy Isten minden nagy ajándékot adott. És az ember rádöbben arra, hogy ez az ajándék tényleg testből való test és csontból való csont. És akkor el tudja mondani a keresztény ember hálával és örömmel. Áldom az Istent, hogy nem csak vagy, és nem csak nőként, hanem nők férfiként. Férfiakra szintén így tekintsenek, hogy nem csak vagy, hanem áldom az Istent, hogy nekem vagy, és velem vagy. Ugye, testvéreim, az Isten radikális látásában mennyire megváltozik a világ, és mindaz, ami körülöttünk van. Isten radikális látásában ajándékká lesz a másik ember, a mi számunkra. Testi valóságában, létében, és jelenlétében. És tudjátok, miért olyan gyönyörű, hogy Isten az ő szeretetét engedte testé lenni ebbe a világba? Elküldte az ő egyszülött fiát az idők teljességébe? Hát ezért, hogy benne Isten megmutassa az ő radikális szeretetét az ember iránt, akiben úgy szeretett, hogy eljön velünk életünk legmélyéig, a szenvedésig, miként velünk van az örömben, az egymásra figyelésben, és abban, hogy tudatosuljon bennünk időről időre, akiket Isten nekünk adott, ajándékok ők az életünkben. Kívánom, hogy sok ilyen ajándék legyen nektek is. Amen. Áldunk téged, örökkévaló Istenünk, azért, hogy megnyitod a szemünket az ige világosságában, hogy merjünk másképp látni, és tudjunk másképp látni, mint amely látáshoz a világ hozzászoktatott bennünket. Te megnyitod szemeinket, hogy lássuk a mennyből számunkra alászálló ajándékot, mindenek előtt a te végtelen szeretetedet fiadban, Jézus Krisztusban, de a te végtelen istenségedet nem elvont igazságként hozod el a mi életünkben és tartod jelenünkben, hanem engedett testé lenni. Hiszen a te ajándékaidban gyönyörködünk napról napra azoknak szeretetében, akik szeretnek, akik vállalnak minket. Akik, mint egy életünk tükre, tükrei, akik ajándékai az életünknek. A mai napon különösen köszönjük feleségeinket, lányainkat, édesanyánkat, nagymamánkat, testvéreinket, hittestvéreinket, mindazokat, akik által sok-sok ajándékot adtál nekünk. De köszönjük férjeinket, fiainkat, nagyapáinkat, fitestvérünket, a te népedet. Köszönünk mindent, ami a te ajándékod. És köszönjük, hogy alkalmak vannak, hogy ki tudjuk fejezni isteni jóságodat a másik ember irányába is. De szükség van az élet mélységeiben is a te irgalmas és megerősítő szeretetedre. És ezért jövünk most eléd veszteséget szenvedő testvéreinket, gyászban lévőkért, azokért, akiknek földi szeretettárgyuk elveszni látszik, őrizd meg a te mennyei szeretetedben. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik még előtte vannak az utolsó búcsúzásnak, és azokért, akik feljöttek ide, immár a búcsúzás után, hogy emlékezzenek az elmúlt szeretetre. Légy mindannyiukkal megerősítő Istene, irgalmas Atya, a szenvedőknek, a téged keresőknek. Imádkozunk betegeinkért, lelki kétségbeesésben lévőkért, testi kínokat hordozókért. Imádkozunk a te népedért, szent lelked általi megigazulásért, hogy felemelj bennünket, s tégy részessévé annak a dicsőségnek, amelyet elkészítettél, fiad Jézus Krisztus által, kiért fogadd el azt is, amit most csöndben mellé teszünk. Amen.